95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Donald Trump szombaton Párizsba utazik, ahol részt vesz a Notre Dame újranyitásának vasárnapi ünnepségén. A lendő amerikai elnök közösségi oldalán egyben elismerését fejezte ki Emmanuel Macron francia elnöknek a történelmi műemlék teljes és sikeres felújítása okán. Elkezdődött a Katolikus Karitász új menekülteket segítő programja. A több mint 1000 napja tartó ukrajnai háborús helyzet következtében milliók kényszerültek elhagyni otthonukat. A kezdeti időszakban kialakított segítőpontokon nyújtott gyors segélyezés, valamint sok más szolgáltatás és akció mellett a Caritas Integrációs Központja 2022. június óta biztosít fejlesztő programokat, támogatást mindazoknak, akik Magyarországon találtak menedéket. Megsegítésükre a szervezet a magyar kormány és az Európai Unió társfinanszírozásával 337 millió 560 ezer forint uniós új programot indított el. A Katolikus Caritas Integrációs Központ támogató szolgáltatásai címen. A program célja a hazánkba érkezett menekültek beilleszkedésének előmozdítása. Az amerikai külügyminiszter 725 millió dollár, mintegy 300 milliárd forint értékű újabb katonai szállítmányt jelentett be Ukrajna számára. Anthony Blinken közleménye szerint a segítséget az amerikai hadsereg készleteiből azonnal hozzáférhetővé teszik, és az ukrán hadsereg sürgős szükségleteit hivatottak kielégíteni ezzel, Joe Biden elnök szeptemberben tett ígérete alapján. A brit miniszterelnök szerint Ukrajnát olyan helyzetbe kell hozni, hogy a lehető legerőteljesebb pozícióból kezdhessen tárgyalásokat a háború befejezéséről. Sir Keir Starmer úgy fogalmazott, ha Oroszország győz, a világ többi önkényuralmi rendszerének vezetői is úgy hihetik, hogy követhetik Vladimir Putyin példáját. A munkáspárti brit kormányfő szerint minél tovább nyomulnak előre az orosz fegyveres erők, annál közelebb kerül a fenyegetettség Európához. Az ukrán-magyar határszakaszon 4095-en léptek be Magyarországra tegnap, a román-magyar szakaszon belépők közül pedig 2967-en nyilatkoztak úgy, hogy onnan érkeztek, tájékoztatta az Országos Rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 22 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség arra számít, hogy a szociáldemokratákkal és a liberálisokkal együtt kormányzati többségük lehet a romániai parlamentben, de a nagy koalíció lehetőségét sem zárja ki, a szélső jobb oldal nélkül. Erről beszélt Kelemen Hunor a Kossuth Rádióban. A romániai magyar párt elnöke szerint fontos, hogy legyen befolyásuk, mert nagyon megerősödtek a magyar ellenes pártok. A vasárnapi választáson 7 párt jutott a parlamentbe, a magyar ellenességéről elhíresült AUR a második helyen végzett. Rövidesen megbukhat a francia kormány. Michel Barnier miniszterelnök a nemzetgyűlésben bejelentette, hogy parlamenti szavazás nélkül hirdetik ki a társadalombiztosítási költségvetést. Az Új Népfront nevű baloldali pártszövetség ezután tudatta, hogy bizalmatlansági indítványt nyújtanak be a kormány ellen, ahogy Marine Le Pen, a jobboldali nemzeti tömörülés frakció vezetője is. A bizalmatlansági indítványokról holnap szavaz a nemzetgyűlés. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2024 harmadik negyedévében a nyers adatok alapján 0,8, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 0,7%-kal maradt el az előző év azonos időszakitól, jelentette második becslés alapján a Központi Statisztikai Hivatal. Az előző negyedévhez képest a gazdaság teljesítménye 7%-kal mérséklődött. Török-magyar erdészeti együttműködés keretében nagy területű kísérlet kezdődik az állami erdészeti társaságoknál az erdők klímaváltozáshoz történő alkalmazkodásának megsegítésére, jelentette be az Agrárminisztérium szakállamtitkára. Zambó Péter ismertetése szerint 2 tonna tölgy mag érkezett azokból a törökországi régiókból hazánkba, ahol az itt is őshonos fajok már alkalmazkodtak a melegebb és szárazabb éghajlathoz. Az Oxford University Press kiválasztotta az év szavát, ez pedig a brain rot lett. A brain rot, vagy agyrohasztás, agyrohadás kifejezést leginkább arra használjuk, amikor valaki hosszú órákon keresztül semmi más sem csinál, csak a közösségi oldalakat görgeti. A jelenséget úgy lehetne jellemezni, mint a mentális képességeink romlása a töménytelen mennyiségű közösségi média fogyasztás miatt. Beszédes, hogy ez 2024-ben az év kifejezése lett. Végül az időjárásról. Borult az ég és párás a levegő, csak kisebb körzetekben lehet némi napsütés. Szitálás, ónos szitálás, esetleg gyenge eső előfordulhat. A szél alapvetően gyenge maradt. A csúcshőmérséklet 3-4 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Eger Advent. A csoda itt kezdődik. Eger belvárosa idén is ünnepi fényárban úszik, ahol varázslatos adventi élmény vár rád. Gyere a dobótérre, és merülj el a karácsonyi hangulatban. Kézműves vásár, koncertek, forralt bor, jégpalota és számtalan szórakoztató program az egész családnak. Találkozzunk az Eger Adventen!
Advent az érseki palota udvarán. November 30-a és december 23-a között számos programmal és vásárral várja az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont az érdeklődőket. December 6-án pénteken 18 órakor Zsuffa Tünde, Hasad a hajnal című könyvének bemutatója lesz a palotában. Közreműködik Kubik Anna színművésznő. December 7-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a második adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Mikéle, Gerva Zóni atya és a Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai. December 14-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a harmadik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Cibere Zsolt atya és az Andrássy György Katolikus Közgazdasági Szakgimnázium és gimnázium tanulói. December 21-én szombaton 15 óra 30 perckor gyújtják meg a negyedik adventi gyertyát a palota díszudvarán. Közreműködnek Holló Gábor atya és az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem gyakorló általános iskola, gimnázium és AMI diákjai. Az adventi vásár a palota díszudvarán november 30-a és december 23-a között várja a látogatókat, szombat délutánonként pedig megismerhetik a Borsod Nádasdy kézműves Molnár kalács sütését is. Az adventi időszakban a palota kiállításai is megtekinthetőek, illetve ingyenes tárlatvezetések indulnak a bazilikába, amelyekről további információt a palota honlapján a www.egriesekipalota.hu címen találhatnak.
Gyerekeinek, szüleinek és mindazoknak, akiket nagyon szeret, ajándékozzon karácsonyra katolikus újság előfizetést. Ha heti rendszerességgel szeretne olvasni lelkiségi írásokat, szentek életéből vett történeteket, ha érdeklik a katolikus egyház eseményei, ha szereti a szép verseket és elbeszéléseket, rendelje meg a vallásos családok heti lapját, a Keresztény életet. Az újság előfizetési díja negyedévre 5970 forint. A Keresztény élet heti lap megrendelhető a kiadónál a 328-0196-os budapesti telefonszámon, vagy e-mailben hetilap@keresztényelet.hu. Egyetlen előfizetéssel minden héten ajándékot adhat.
Reklámot hallottak.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunkban a zeneoktatás lesz a téma. Vendégem ez alkalommal az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgató helyettese, Kelemen Rita lesz, akivel amellett, hogy a zene fejlődésre gyakorolt jótékony hatásairól beszélgetünk, arról is szó esik, akarunk-e manapság mindenhez értő kis zseniket nevelni? Jó-e az, hogy sok területbe kóstolhatnak bele a gyerekek, és ha igen, hol van a határa a folyamatos különóráknak? Ha tehetik, tartsanak velünk!
Nagy szeretettel köszöntöm a hallgatókat, mai műsorunk témája pedig a zenetanulás, a zeneoktatás, és hogy mit fejleszt a zene. Üdvözlöm a stúdióban mai vendégemet.
Jó napot kívánok, én is üdvözlöm a rádió hallgatókat.
Miért fontos az, hogy a gyerekek megismerkedjenek a zene tanulással, különböző hangszerek megtanulásával?
Azért tartom, meg tartjuk ezt a zeneiskolában fontosnak, mert a zene rettenetesen fejlesztő. Nem csak kiskorban, hanem a későbbiek folyamán is, tehát igazából bármikor elkezdhető. Talán a legfontosabbnak az érzelmi fejlesztést látom benne, az érzelmi intelligencia fejlődését és fejlesztését, ami úgy gondolom azért fontos, mert később végig során a döntéseink nagyon nagy százalékában majd ez fog dönteni.
Azt mondják, hogy az intelligencia szint is egyenes arányosságban növekedik azt szerint, hogy a gyerek tanul valamilyen hangszeren. Ez egyébként látható, mérhető akkor?
Látható, abban nem vagyok benne biztos, hogy az intelligencia, tehát az IQ változik-e. Szerintem az általában állandó, hogy kevésbé fejlesztődik, tehát már kisgyerekkorban is tud nagyon-nagyon magas lenni, de az érzelmi intelligencia, az EQ, az mindenképpen hatással lesz.
Hol kell elkezdeni, ha mondjuk egy szülő szeretné, hogy valamilyen hangszeren megtanuljon a gyerek, akkor hány éves kortól érdemes ezt elkezdeni?
Igazából a zeneiskolában hivatalosan az első osztály, az általános iskolai harmadik osztályban kezdődik. Ekkor alakul ki a gyerekeknél egy olyan fajta értelmi és fizikailag is egy finom motorikai készség vagy képesség, amivel már jól tudunk haladni azzal a tananyaggal, ami előírt nekünk.
Mivel érdemes kezdeni, vagy ez teljesen az egyéni döntés kérdése, vagy hát nyilván a szülőt bevonva, hogy mind szeretne megtanulni a gyerek?
Teljesen egyéni, nagyon sok hatás érheti a gyerekeket, tévéből, interneten látnak hangszereket, énekelni szeretnének mondjuk. Én úgy gondolom, hogy mindenképpen az énekkel érdemes kezdeni, és nem is feltétlenül az iskoláskorban. Tehát amikor mondják azt, hogy a gyerek tanuljon zenét, mert hogy ez mennyire fejlesztő, akkor én arra gondolnék elsősorban, hogy az éneket és a ritmust fejlesztjük a gyerekeknél. Az, hogy hangszertanulás, az azt hiszem, hogy várhat az iskoláskorig.
Előfordul olyan, hogy mondjuk látható egy fél év után az, hogy a gyereknek lehet, hogy nem ez az útja, vagy nem ez a hangszere, és akkor ő mondjuk vált egy másikra?
Persze, elő szokott ilyen fordulni, ilyenkor a szülő kérvényezi, hogy szeretne egy másik hangszeren tanulni, mert olyan is előfordul, hogy nem volt hely, tehát olyan sokan jelentkeznek hozzánk, hogy nem jutott be arra a hangszerre, és akkor ilyenkor ajánlunk neki egy másikat, mert hát hiszen a zenét azért jó, ha elkezdi tanulni, és nagyon sokszor, sőt azt kell, hogy mondjam, hogy nagy százalékban beválik az általunk javasolt hangszer, és marad annál, de nagyon kis százalékban előfordul, hogy mégiscsak szeretné azt a gitárt, vagy azt a zongorát, és ilyenkor természetesen segítünk benne.
Mi alapján tudnak segíteni nekik a hangszerválasztásban?
Igazából sokfelé, sok hangszer felé el lehet indulni. Erre nekünk májusban mindig van egy hangszer bemutatónk. Ez egy nyilvános esemény, a nyílt napunkkal függ össze, és ott a gyerekek, vagy akár a felnőttek is, hiszen most már olyan körülbelül 60 felnőtt is jár hozzánk az iskolában. Ezt úgy kell elképzelni, hogy körülbelül 500 a létszámunk, és ebből 60 felnőtt. És ott megnézhetik, meghallgathatják, ez egy koncert keretén belül a hangszereket, és akkor ez szerint szoktak elindulni. Utána van egy felvételünk, és ott szoktuk megvizsgálni azt, hogy milyen a keze, vagy mondjuk egy fúvós hangszernél milyen a szája, mennyire vastagok az ajkai. Ezáltal tudjuk őt így kicsit terelgetni, hogy melyik az a hangszer, ami neki megfelelő lesz.
Említette, hogy nem jutnak be bizonyos oktatási területekre, mert hogy betelt a hely. Most pont azt akartam kérdezni, hogy egyébként mennyire szeretnek a gyerekek zeneiskolában tanulni, zenét tanulni. Mert hogy ugye azt gondolná az ember, hogy ez a sok telefonkütyű elviszi itt a figyelmet, de akkor ez még mindig megvan.
Megvan. Úgy gondolom, hogy ez a tanárok, pedagógusok nagy felelőssége, hogy megtartsuk a gyerekeket. Tehát egész egyszerűen érdekessé kell tenni az órákat. Mert az, hogy zenét tanulni és hangszeren tanulni az önmagában egy fantasztikus dolog, de el kell jutni egy bizonyos szintre, hogy a gyerek úgy érezze, hogy már olyan szinten van ő is, hogy ki tudja fejezni az érzelmeit, vagy meg tudja mutatni azt a zenétet, el tudja játszani. Úgyhogy azért ez időigényes, és ezért nagy a felelősségünk nekünk ebben, hogy megszerettessük. Szerintem nagyon szeretnek egyébként járni a gyerekek. Jó a hely, tehát nagyon fontos. Én úgy gondolom mindig, hogy valahogy ilyen teljes embereket kell nevelnünk, és ebben a zene ez nagyon-nagyon segít. Az nagyon fontos, hogy jól érezzék magukat az órákon. Ugye általában egyéni órák vannak, tehát 2x30 percesek a hangszeres órák, és ezen kívül kell valamilyen csoportos óráknak is járniuk, az 2x45 percben. Ez lehet szolfés, zenetörténet, kórus, zenekarok. Ez az együttzenélésnek az öröme.
Az, hogy mondjuk egyéni órák vannak, mégis azt gondolom, hogy ott a közösség ereje akkor is megtartó lehet, hogy ők egy helyen tanulnak. Jól látszik az, hogy vagy önök mit tapasztalnak, hogy ott milyen barátságok szövődnek akár?
Szövődnek barátságok, hiszen minden tanár az adott hangszerével rendszeresen tart tanszaki hangversenyeket, meg találkozókat, vagy ilyen zárt körű kis előadásokat egymás között, tehát mindenképpen fontos, hogy a közösségi lét az működjön.
Aki elkezdi, említette, hogy harmadikos korában megtanulni hangszeren játszani valamilyen hangszeren, neki mondjuk mennyi idő az, amíg magabiztossággal tud színpadra lépni?
Ez úgy szokott nálunk történni, hogy az első fél évben már van egy meghallgatás. Tehát fél évente tartunk meghallgatásokat, évvégén kötelező jelleggel, fél évkor ajánlott jelleggel, de azt kell, hogy mondjam, hogy körülbelül 90-95%-ban a tanulóink részt vesznek ezen. Ezt úgy kell elképzelni, hogy a komplexitásra törekszünk. Tehát lehet, hogy egy 8 ütemes picike darab is lehet egész és tökéletes, és abban is vannak nagyon sok olyan feladatok, amire neki figyelni kell. Tehát mindig a gyerek korosztályának megfelelő nehézségű, bonyolultságú darabot kell feladni. Ez megint csak a tanárnak a felelőssége és tapasztalata. És akkor az a gyerek úgy gondolja, hogy amit ő feladatként megkapott, az most jól sikerült, mert mindenre tudott figyelni az ő korosztályának megfelelően, tehát úgy gondolom, hogy sikerélményben van részük.
Mennyire fárasztó amúgy ezt elkezdeni? Mert nyilván, ahogy említette is itt, a kéz koordináció, a finom motorika beállítása arra a hangszerre, azért ez az elején egy viszonylag nehéz időszak lehet, amíg ezt elsajátítja.
Igen, mondhatnánk azt, hogy nehéz, de hogyha játékosan kezeljük, és önfelettel, örömmel tartjuk az órákat, és jó hangulatban, oldott hangulatban telik, akkor ezt a gyerek, tehát a gyereknek ezt nem szabad észrevenni, hogy neki bármiféle nehézsége vagy gyötrelme származhat abból, hogy zenét tanuljon. Pont az ellenkezőre törekszünk, hogy itt valami nagyon klassz és nagyon pozitív élményben legyen része. Én úgy gondolom, hogy nehéz, a kottolvasás az mindenképpen nehéz. Ezért szokták mondani, legalábbis én zongoristaként ez az egyik nehézségnek érzem, hogy a két kéz teljesen külön sort tudjon nézni egyszerre, és teljesen más zenei kulcsban olvasva. Tehát az a hang, ami a felső szólam jobb kezemben van, mondjuk a második vonalon, az egyáltalán nem egyezik meg az alsó szólam bal kezéhez kapcsolódó kottában lévő második vonalos hangon. Tehát ez egy nagyon komoly...
Akkor ez egy hosszabb folyamat elsajátítani.
Hosszabb folyamat elsajátítani. Tehát az első év lényegében a kottaolvasás is, hogy a zongorán megtaláljuk azokat a hangokat, és eljátszunk egy kisebb darabot, ez a cél.
Milyen korosztályt tanít?
Nekem nem sok óra számom van, jelenleg 5 órában tanítok, hiszen helyettes is vagyok a zeneiskolában, és azért nem tudok több órában ellátni ilyen feladatokat. Nekem most harmadikos, negyedikes osztályos gyerekek vannak, iskolai, általános iskolai, és gimnazista gyerekek vannak, 2.
A felnőttek oktatását is említettük, ott a felnőtteknél van egyébként zongraoktatás?
Hogyne, minden hangszeren, bármilyen hangszeren jelentkezhetnek a felnőttek, igen, igen.
Hogyan különbözik a velük való foglalkozás? Azt szokták mondani, hogy a gyerekek sokkal fogékonyabbak, olyanok, mint a szivacsok, magukba szívják a tudást. A felnőttek talán már egy kicsit mondjuk, talán az életévek miatt is már fáradtabbak, kevesebb a türelem. Mit tapasztalnak?
A türelemben nem érzem, hogy kevesebb lenne, sőt, úgy érzem, hogy sokszor ilyen idézőjeles bakancslistát teljesítünk azzal, hogy gyerekkori álmok voltak, hogy meg szerettek volna hangszeren tanulni, és nem volt lehetőség, vagy nem úgy alakult az életük, és most végre beiratkozhatnak hozzánk, és megtanulhatnak egy hangszeren játszani.
Akár teljesen a nulláról.
Akár teljesen a nulláról. Így van, így van. A nehézsége, ahhoz tudnám hasonlítani, hogy milyen egy nyelvtanulás. Mert egyébként nincs is messze ez a dolog, hiszen a bal agyfélteke felelős ezekért a dolgokért. ahogy egy gyerek tanul egy nyelvet, vagy ahogy egy felnőtt tanul egy nyelvet. Nyilván egy kicsit lassabban, de a szorgalomtól függ, hogy mennyi időt tud rá szentelni.
Akkor másképp kell hozzájuk fordulni? Más az oktatási módszer esetleg?
Igazából minden egyes tanulóhoz másképp kell fordulni. Tehát van egy mainstream, van egy tananyagunk, de abban a szerencsés helyzetben van egy tanár, egy zenetanár, hogy válogathat, tehát nagyon sokak ott a kiadvány, személyre szabottan lehet darabokat, és a személyes fejlődésnek a célja, tehát azt szeretnék elérni, hogy mindenki egyénileg fejlődjön.
Lehet egy dal, vagy ritmus, vagy zaj, egy árva hang, egy jel. A zene az kell, hogy ne vesszünk el, hogy mégse hagyjuk fel. Mert a jó, a rossz csak szó, olyan, ami sokszor változó. De egy ismerős hang az megmarad, már is érzed, hogy védve vagy, a dal egy biztos hely. Mert körülöd el, és nem veszünk majd el. Ha van elég szív, az sokat segít, már úgysem hagyjuk fel. Köztünk minden ember más, különös és sokfajta szokás. De hogy éjjel mindenki álmodik, nagy bajt nem csinál hajnali. Van, aki beszél, és van, aki segít, hogyha kimerültél. Mert mindenki erős, és életre való, de van, aki csak álma, és sose volt jó. Ami fontos, az fordulj le, az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, a dal csak így lesz szép. Ki majd játszik, és sosem ő fel. De van, aki majd él, és lesz, aki zenél. És van, aki majd bátran, és okosan él. Ami fontos az, hogy úgy legyen. Az, hogy mindenki más milyen. A zene is csak ettől igaz, csak dal csak így lesz.
Mit látnak a tekintetben, és ugye erre próbáltam az előbb egy picit kitérni, hogy a fiatalok manapság nagyon sok eszközt használnak. Ugye ez már tényleg szinte oda nőtt a kezükbe, a kezünkbe, ne legyünk azért ennyire elszentek, mindenkinek ott van. Tehát, hogy ők ebben ülnek bele, ez mennyire befolyásolja az ő figyelmüket, az órán való jelenlétüknek az akaratát, hogy ők akarjanak tanulni?
Ezt is egyéne válogatja, tehát nem merném azért azt kijelenteni, hogy most minden gyerekre jellemző, hogy figyelemzavaros, vagy egyáltalán hogy szétszórt a figyelme. Úgy gondolom, hogy most ez a friss lépés, hogy az iskolákban nem lehet bevinni, vagy ha korlátozottan lehet használni ezeket az eszközöket, az mindenképpen pozitív hatással van. Tehát az, hogy nincs a tudatában, hogy ő azt most megnézheti esetleg. Bár nem, mintha eddig is az órán engedtük volna, hogy bárki is használjon, meg mivel egyéni óra, tehát neki eszébe se jut.
Nincs lehetőség.
Nincs lehetősége, mert hát annyira lekötjük a figyelmét, hogy nem volt ezzel probléma, de a közösségi terekben nagyon pozitív változást tapasztalunk, hogy a gyerekek elkezdenek beszélgetni egymással, vagy készülnek az órára, felkészülnek egy szolfézs órára, halljuk, hogy kint szolmizálgatnak közösen. Tehát kicsit visszamentünk a régi időkbe, abba az időkbe, amikt ők nem is ismernek. Tehát nekik ez az újdonság most ennek a generációnak.
A zeneiskolának van egyébként valami pozitív hozadéka annak, hogy az IKT eszközök ugye megjelentek napjainkban? Használnak ott? Szükséges valami ilyen?
Igen, és erre nagyon is büszkék vagyunk, mert egy pár évvel ezelőtt kifejlesztettünk egy saját szolfézs applikációt, ami országosan is egyedülálló volt itt Magyarországon, ami teljesen a magyar kotta rendszer és magyar ilyen ABC-s hangrendszer elnevezéseken alapszik. Ezt használják az oktatásban a kollégáink, de bárkinek letölthető, megnézhető ez a szolfi.hu, tehát nyilván a szolfés becézése szolfi.hu, ahol hajlásfejlesztő gyakorlatokat, zeneelméletet, kottaolvasási gyakorlatokat tudnak a gyerekek okos eszközökön elsajátítani. Ez nem kiváltja a hagyományos szolfés oktatást, hanem inkább érdekesebbé teszi, és egy kicsit hozzájuk közelebbivé teszi.
Ők hogyan viszonyultak egyébként az alkalmazáshoz?
Nagyon szeretik, és otthon is használják. Tehát ez a, ugye mindig azt szoktam mondani, hogy be kell gyakorolni a dolgokat. Tehát pontosan az a probléma manapság egy csomó helyen, az egész oktatásban, hogy annyira sok az információ, hogy ez nem új, amit most mondok, mert mindannyian ezzel szembesülünk, hogy alig tudják a gyerekek így szelektálni ezeket a dolgokat, és be kell gyakorolni valamit ahhoz, hogy jól menjen. És az, hogy otthon is tud ő ezzel foglalkozni, és mondjuk nem egy játékot játszik szórakozásképpen, hanem ez a játék, hogy ő még tanul is mellette, és jövő órán már sokkal-sokkal bátrabban mer jelentkezni az órán, hiszen megtanult, hogy az a tiszta kvint az mit jelent, akkor ez megint csak egy fejlesztő dolog.
Itt egyébként az alkalmazás az maga az oktatásra megy rá, vagy egyébként kicsit játékosabb formában próbálja akkor a gyerekeknek megtanítani ezeket a tudást?
Nem igazán. Hát játékos maga a felülete, de a tananyag része az abszolút komoly. Tehát ők ezt teljesen komolyan veszik, és nem igénylik ebben a játékosságot, én úgy gondolom.
A szülők elhivatottsága ilyenkor egyébként az előfordulhat szerintem, hogy amiatt is szeretnék beiratni a gyereket egy zeneiskolába, mert ők mondjuk nem tudták elkezdeni, lehet, hogy most sem érzik magukban ezt a lehetőséget, de hogy mennyire akarnak sok mindent rátenni a gyerekre. Ugye ilyen külön óra, olyan iskolai óra, egyébként valamilyen edzés, mégis akkor plusz egy zenei oktatás. Mennyire akarunk zseniket nevelni manapság?
Ez a zseni nevelés kérdése, ez jó kérdés nagyon. Megint csak az információ dömpinggel függ össze. Kicsit úgy gondolom, hogy nehéz helyzetben is vannak a szülők, hiszen manapság nem nagyon tudjuk, hogy persze sose tudtuk, hogy mit hoz a jövő, de ma egy kicsit mégiscsak bizonytalanabbnak érzem a világot, hogy mifelé tereljük a gyerekeinket. És egy tudatos szülő úgy gondolom, hogy sokféle palettát szeretne megmutatni a gyerekének. Tehát én nem tartom azt egy ördögtől való dolognak, hogy most ő járatja úszásra is, meg vízilabdára, nem tudom. Tehát ki kell próbálni. Csak a kérdés az, hogy meddig? Meddig adjunk neki ennyiféle lehetőséget. Tehát, hogy egy idő után szelektálni kell. Tehát a gyerekek nem fogják bírni ezt az iszonyatos tömeget, hogy mondta, az idő
folyamatosan le van
folyamatos, van, tehát, hogy folyamatosan le van
tulajdonképpen foglalva. Kikapcsolódik-e? Mert ugye folyamatosan tanul valamit.
Igen, hát erre jó a zenetanulás, erre ezt mondom, hogy írassák be hozzánk az Egri Farkas Ferenc Zeneiskolában gyerekeket, hiszen nálunk a tanulás egyben szórakozás is.
Így élik meg valóban akkor a gyerekek? Tehát, hogy ők oda mennek kikapcsolódni tulajdonképpen?
Tanulni kell, meg kell tanulni ezt a darabot, az egy kihívás, de amikor elértük, az egy nagyon klasszis, nagyon eufórikus érzést tud okozni. Én úgy gondolom, én saját tapasztalatomból ezt tudom mondani.
Zenészek szokták azt mondani, hogy őket már kikapcsolja, ha zenélhetnek, bármikor, bárhogyan. Hogyan élte meg ezt ön?
Igen, engem is nagyon kikapcsol, egy nagyon-nagyon erős fogózkodó számomra a zenélés, tehát az, hogy én otthon leülök a zongorához, és játszom azokat a darabokat, amiket már mondjuk nagyon jól tudok, mert már ível az ember egy idő eljut egy olyan korba, hogy már rengeteg darabot megtanult, azokat újra fel lehet eleveníteni, de akár új darabokat is szívesen tanulok, és az elmúlt két évben ez egy ilyen, hát nekem is egy ilyen bakancslistás dolog volt, hogy én elkezdtem egy másik hangszeren tanulni, a szaxofonon, de ennek egész egyszerűen az volt a célja, hogy én bekerüljek egy közösségbe, egy fúvós zenekarba. Mert a zongoristák egy kicsit magányosak ilyen szempontból, hogy én meg tudom oldani ezt a darabot, meg tudok kísérletet is hozzá, tehát egy nagyon jól hangzik, amit eljátszom, de ezt egyedül csinálom. És nekem fantasztikus érzés az, hogy én ülök egy társaság közepén, sok-sok-sok gyerek között, és hogy egy harmóniában mondjuk egy középszólamot fújok be, amivel megszínezem azt az egész összhangzást. És akkor nem mindegy, hogy mondjuk én fogom eldönteni, hogy az a hang nem az dur, vagy moll legyen, és nem tudom, nekem ezek ilyen örömet okoznak.
A gyerekek egyébként, hogyha elkezdik ezt a zenei tanulást, akkor őket beszippantja ez a világ? Egyre többfélét akarnak esetleg kipróbálni?
Van, akit beszippant, van, akit meg nem szippant be, hanem egyszerűen csak jár, vagy anyakedvér jár, olyan is előfordul, hogy neki okozzon örömet. Mindenféleképpen nyomot hagy a gyerekekben az, hogy zenét tanulnak. Azt veszem észre, hogy nyilván vannak nagyon szorgalmas gyerekek közepesen, meg vannak ilyen lustácskábbak is, ez ugye minden területen érvényes, de azt viszont észreveszük, hogy akkor is jönnek az órára. Tehát, hogy valahogy jól érzik magukat ott az épületben. Tehát nem jellemző ez a nagy lógás, vagy nem tudom, hanem jól érzi magát a tanárával mondjuk, hogy egy kicsit előbb érkezik, akkor belehallgathat az előző gyereknek az órájába, ott is tanulhat dolgokat. Tehát én azt veszem észre, hogy a szülők is ott várakoznak az aulában, nem mennek ki sétálgatni, hanem ott. Tehát jól érzik magukat az emberek. Szerintem ez fontos.
Készülnek-e valamivel erre a karácsonyi időszakra?
Igen, nekünk karácsonyi koncertünk szokott minden évben lenni. Ott általában ezek a nagyobb együtteseink, a szimfonikus zenekarunk és a fúvós zenekar, és esetleg népi zenekarok szoktak játszani. De különben nagyon sokszor vannak növendékhangversenyeink, tanári hangversenyünk is szokott lenni. Tehát azért úgy gondolom, hogy Eger zenei életében a Egri Farkas Ferenc Zeneiskola nagyon aktívan részt vesz.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt velünk.
Én is köszönöm.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a zeneoktatásról beszélgettünk Kelemen Ritával, az Egri Farkas Ferenc Zeneiskola igazgató helyettesével. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint technikus kollégám Tompos Péter nevében is. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Adásunkat vasárnap 14 óra 5 perckor újból meghallgathatják. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértesajai László. Hétfői adásunk témái: éber szívvel várjuk az emberfia eljövetelét. Ferenc pápa úrangyala imája. Engedjék szabadon az izraeli túszokat, és nyújtsanak humanitárius segélyt a palesztin lakosságnak. A Szent Atya felhívásai. Ferenc pápa a dél-franciaországi küldöttekhez. Fiatalok nevelése és az idősek gondozása. Új fényben fürdik Michelangelo piétája, golyó és ütésálló új üveg mögött. Éber szívvel várjuk az ember fia eljövetelét. Ferenc pápa úrangyala imája. Advent első vasárnapján Ferenc pápa arra buzdított, hogy kövessük Jézus felhívását, és az ég felé tekintve könnyű, éber szívvel várjuk az Úr eljövetelét. Ne hagyjuk, hogy magával ragadjon bennünket a csüggedés, életünk és a történelem nehéz pillanataiban sem. Jézus létünk minden helyzetében közel áll hozzánk. Advent első vasárnapjának evangéliumi szakasza a világegyetemben végbe menő zűrzavarokról, az emberiség szorongásáról és félelméről beszél nekünk.
E di ansia e paura nell'umanità.
Kezdte beszédét a pápa. Jézus ennek összefüggésében a remény szavait intézi tanítványaihoz. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Elérkezett a megváltástok. A mester azért aggódik, hogy el ne nehezedjék a tanítványok szíve, és arra ösztönzi őket, hogy virrasztva, ébren várják az ember fia eljövetelét. A Szent Atya a következő szavakkal foglalta össze Jézus felhívásának lényegét. Emeljük fel fejünket az égre, szívünk legyen könnyű és éber. Jézus kortársai között ugyanis valóban sokan voltak, akiket szorongás fogott el, amikor szembesültek a körülöttük zajló tragikus eseményekkel, mint az üldözések, konfliktusok, természeti katasztrófák, és azt gondolták, hogy közeleg a világ vége, fejtette ki a pápa. Szívüket elnehezíti a félelem, Jézus azonban meg akarja szabadítani őket aggodalmaiktól és hamis meggyőződéseiktől. Megmutatja nekik, hogy hogyan maradjanak éberek a szívükben, hogyan értelmezik az eseményeket Isten tervéből kiindulva, amely a történelem legdrámaibb eseményeiben is üdvösséget teremt. Ezért azt javasolja a tanítványoknak, hogy fordítsák tekintetüket az ég felé, hogy megértsék a földi dolgokat. Tekintsetek föl, és emeljétek föl fejeteket. Ez szép, jegyezte meg Ferenc pápa.
È bello, eh? Risollevatevi, alzate il capo.
Jézusnak az a felhívása, hogy ne nehezedjék el a tanítmányok szíve, számunkra is fontos, mutatott rá a Szent Atya. Az élet számos pillanatában ugyanis mindannyian felteszik magunknak a kérdést, hogyan lehet a szívünk könnyű, éber és szabad? Olyan szív, amely nem engedi, hogy a szomorúság összezúzza. A szomorúság pedig nagyon csúnya, hangsúlyozta a pápa. Megtörténhet ugyanis, hogy a személyes életünkkel vagy a korunk világában zajló eseményekkel kapcsolatos szorongásaink, félelmeink és aggodalmaink kősziklaként nehezednek ránk és csüggedésbe taszítanak. Az aggodalmak elnehezítik szívünket, és arra késztetnek, hogy magunkba zárkozzunk. Jézus ezzel szemben arra szólít, hogy emeljük fel a fejünket, bízzunk az ő szeretetében, amely üdvözíteni akar bennünket, és amely létünk minden helyzetében közel kerül hozzánk, azt kérve, hogy helyet adjunk neki, hogy újra megtaláljuk a reményt. A pápa ezután arra biztatott, hogy tegyük fel magunknak a következő kérdéseket. Elnehezült-e a szívem a félelem, az aggodalmak, a jövővel kapcsolatos aggódások miatt? Tudok-e Isten szemével, imádságban, szélesebb látókörrel tekinteni a napi eseményekre és a történelem viszontagságaira? Vagy hagyom, hogy magában ragadjon a csüggedés? Legyen ez az adventi időszak értékes alkalom arra, hogy tekintetünket Jézusra emeljük, aki megkönnyíti szívünket, és támaszt nyújt számunkra útunkon. Buzdított rá Ferenc pápa, majd beszéde végén Szűz Máriához fohászkodott, aki még a megpróbáltatások idején is kész volt elfogadni Isten tervét.
Anche nei momenti di prova è stata pronta ad accogliere il progetto di Dio. Angelus Domini, Unciavit Maria.
Az úrangyala erimádkozása után Ferenc pápa elsőként azt idézte fel, hogy az elmúlt napokban emlékeztek meg az Argentína és Chile közötti béke és barátsági szerződés 40. évfordulójáról. A szentség közvetítésével a szerződés vetett véget annak a területi vitának, amely Argentínát és Chilét a háború szélére sodorta.
Argentina e Chile.
Ez azt mutatja, hogy jó úton járnak azok, akik lemondanak a fegyverek használatáról és párbeszédet folytatnak, mutatott rá a pápa. A Szentatya örömmel üdvözölte az elmúlt napokban Libanonban életbe lépett tűzszünetet. Annak a reményének adott hangot, hogy a fegyverszünetet mindenféle tiszteletben fogja tartani, lehetővé téve, hogy a konfliktus által érintett területek lakossága, mind a libanoniak, mind az izraeliek, rövidesen és biztonságban hazatérhessenek, igénybe véve a libanoni hadsereg és az ENSZ békefenntartó erőinek értékes segítségét is. A Szentatya sürgető felhívást intézett minden libanoni politikushoz, hogy haladéktalanul válasszák meg a köztársasági elnököt, hogy az intézmények ismét rendesen működhessenek, hogy folytathassák a szükséges reformokat, és biztosítsák az ország példamutató szerepét a különböző vallások békés együttélésének megvalósításában. A pápa továbbá azt is reméli, hogy a béke szikrájának felvillanása minden más fronton, különösen a gázai övezetben elvezet a tűzszünethez. A Szentatya hangsúlyozta, hogy szíven viseli a még mindig tűzként fogva tartott izraeliek szabadon bocsátását és a humanitárius segélyek eljuttatását a kimerült palesztin lakosság számára. A pápa ezután kérte, hogy imádkozzunk Szíriáért, ahol sajnos a háború ismét fellángolt, sok áldozatot követelve. Nagyon közel állok a szíriai egyházhoz. Imádkozzunk, hangzott a Szentatya felhívása. A pápa aggodalmának és fájdalmának adott hangot a meggyötört Ukrajnát továbbra is vérengzéssel sújtó konfliktus miatt. Csaknem 3 éve halottak, sérültek, erőszak, pusztítás szörnyű sorozatának vagyunk a tanúi, mondta Szentatya, rámutatva, hogy a konfliktus első áldozatai a gyermekek, a nők, az idősek, a gyengék. Ferenc pápa advent első vasárnapján is erőteljesen elítélt minden háborút. Hangoztatta, hogy a háború szörnyűség, a háború sérti Istent és az emberiséget.
Offende Dio e l'umanità.
A háború nem kímél senkit, a háború mindig vereség, az egész emberiség veresége. Utalt is arra, hogy a tél egyre jobban közeleg, és azzal a veszéllyel fenyeget, hogy súlyosbítja a lakóhelyüket elhagyni kényszerült emberek millióinak körülményeit. Ezek nagyon nehéz hónapok lesznek számukra. Tragikus a háború és a hideg egyidejűsége, mutatott rá a pápa, majd ismételten felszólította a nemzetközi közösséget és minden jó akaratú férfit és nőt, hogy tegyenek meg mindent a háború megállításáért, a párbeszéd, a testvériség és a megbékülés érvényre juttatásáért. Minden szinten megújult elkötelezettségre van szükség.
E mentre ci preparamo al Natale.
Miközben karácsonyra készülünk, miközben várjuk a béke királyának megszületését, adjunk konkrét reményt ezeknek a népeknek. A béke keresése nem kevesek, hanem mindannyiunk felelőssége, hangoztatta a Szentatya. Ha a háború borzalmaival szemben a megszokás és a közömbösség uralkodik, akkor az egész emberi család vereséget szenved. Az egész emberi család vereséget szenved, mondta nyomatékosan a pápa, majd arra biztatott, hogy ne fáradjunk bele, és imádkozzunk ezért az olyan súlyos megpróbáltatás szenvedő lakosságért, és kérjük Istentől a béke ajándékát. Ferenc pápa búcsúzol mindenkinek szép vasárnapot és szép adventi készülődést kívánt, kérve a híveket, hogy ne feledkezzenek el imádkozni érte.
Per favore, non dimenticatevi di pregare per me.
Ferenc pápa dél-franciaországi küldöttekhez. Fiatalok nevelése és az idősek gondozása. November 30-án szombaton reggel fogadta a Szentatya a dél-franciaországi parlamenti és önkormányzati képviselő küldöttségének 150 fős csoportját, akik Rómába zarándokoltak. Ferenc pápa főként a fiatalok nevelésének és az idősek gondozásának feladatát hangsúlyozta a hozzájuk intézett beszédében. Az állami és önkormányzati képviselők római zarándoklata egy bátor lépés.
Questo peregrinaggio a Roma.
És arról a szándékukról tanúskodik, hogy saját hívő életüket össze akarják kapcsolni a felelős politikában működő férfiak és nők életével. Kezdte beszédét a pápa. Ahogy Frédéric Mistral, Alphonse Daudet és Marcel Pagnol provenci költők megénekelték a francia mediterrán ízeket, a képviselők mai feladata, hogy továbbadják ezt a gazdag, sok évszázados történelmet a jövő nemzedékei számára. Ezt a térséget ugyanis erősen befolyásolja a mediterrán jellege, ahol különféle hatások és hagyományok találkoznak, amelyekből nézeteltérések is származnak, és amelyek megoldása éppen a képviselők feladata. A pápa Marseille-ben tett látogatásának egyik gondolatát idézte fel, hiszen annak térsége egy olyan hely, ahol különböző országok és valóságok a közös emberség jegyében, nem pedig ideológiák alapján működnek, amelyek elválaszták egymástól az embereket és megosztják az országot. A pápa először is az ifjúság nevelését ajánlotta megfontolásra.
Ai giovani un'educazione.
Hiszen ma olyan oktatásra van sürgős szükség, amely mások szükségleteihez irányítja a fiatalokat, és felkelti bennük az elkötelezettség iránti vágyat. A mai fiatalnak szüksége van egy ideára, mert alapvetően nagyvonalú és nyitott az egzisztenciális kérdésekre. Téved is azt gondolni, hogy a fiatalok semmi másra nem vágynak, mint karosszékben üldögélni és a közösségi oldalakat követni. Ezzel szemben be kell vonni őket a valós világba, mint az idősek vagy fogyatékkal élők meglátogatása, szegények vagy migránsok meglátogatása. Ez ugyanis megnyitja őket a befogadás és az ajándékozás örömére, hogy egy kis vigaszt kínáljanak azoknak az embereknek, akiket láthatatlanná tett a közömbösség fala. Érdekes, hogy a közöny miként öli meg az emberi érzékenységet, tette hozzá szabadon a pápa. Már létezik több figyelemre méltó kezdeményezés is, amelyek további követést, bátorítást és gyarapítást igényelnek. Második témaként az élet végének alapvető kérdését ajánlotta a pápa a képviselők figyelmébe, vagyis hogy a palliatív ellátás szélesebb körű fejlesztésén keresztül kísérjék az idősek és rászorulók életét egészen az élet természetes végéig. Életük végén az embereket olyan gondozóknak kell ápolniuk, akik hűségesek hivatásukhoz, vagyis gondoskodást és megkönnyebbülést tudnak nyújtani, még ha nem is tudják a betegeket meggyógyítani. A szavak nem mindig segítenek, de ha a beteg embert kézen fogjuk, ez nagyon jót tesz nem csak nekik, hanem nekünk magunknak is. Örömmel szólt a pápa, hogy vendégei, akik az országuk gazdasági és szociális területein tevékenykednek, mennyire érdeklődnek az egyház tanítása iránt, és időt szánnak arra, hogy a tervbe vett találkozóikon azt jobban megismerjék a zarándok útjuk során. Na, a különféle a politikai és vallási meggyőződésük, mégis vannak közös és egymással megosztott érdekeik, és tisztában vannak azzal, hogy milyen szerepet vállalhatnak a közjó érdekében. Az egyház szeretné felébreszteni azokat a szellemi erőket, amelyek az egész társadalmi életet gyümölcsözővé teszik, zárta a dél-franciaországi küldöttek az intézet beszédét a Szentatya. Új fényben fődik Michelangelo Pietája, golyó és ütés álló új üveg mögött. A Fabrica di San Pietro, a vatikáni Szentpéter Bazilika évszázados műhelye november 29-én sajtóközleményben tudotta, hogy fél éves munkát követően ismét megnyitották a látogatók előtt a jobboldali templomhajó első Cappella della Pietà, Pietà kápolnáját, ahol Michelangelo Buonarroti alkotását őrzik. Ez idő alatt kicserélték a régi biztonsági üveget újabb és erősebb golyó és ütés álló üvegre, amely egyúttal nagyobb átláthatóságot biztosít a szemlélőnek, illetve új megvilágításban szemlélhető a világ egyik legismertebb szobra. A 2,5 cm vastag, 50 négyzetméter felületű, közel 3,5 tonna súlyú, 9 rétegben préselt üveg nem csak biztonságosabb a réginél, hanem nagyobb átláthatóságot biztosít, mint a korábbi. Az eredeti üveget 1973-ban szerelték fel, miután 1972. május 21-én egy idegbeteg férfi kalapáccsal megrongálta a szobrot. 51 év után jött el ismét az idő, hogy mintegy új szemüvegén át szemléljük a nagy firenzei mester hallhatatlan alkotását. Michelangelo 1475-ben született apja Firenze melletti Caprizei uradalmában. A kor szokása szerint egy olyan dajkára bízták szoptatását és nevelését, akinek családtagjai nemzedékek óta kőfaragók voltak. Michelangelo gyermekkorában tanult meg követ faragni tejtestvérei között. Édesanyját 6 évesen vesztette el, aki 24 éves korában szülte őt. Ez a gyermekkori anyakép mindig megmaradt a szívében, amit az évek alatt egyre inkább betöltött az anya, Jézus anyja, Szűz Mária. A mélyen vallásos Michelangelo, aki önmagát kezdettől fogva szobrásznak tartotta, hamar kinőtte Ghirlandajo mester festőiskoláját, és még kamaszkorában beállt a firenzei Medici kertbe, ahol hamar felfedezték rendkívüli tehetségét. 21 évesen érkezett Rómába, ahol Jean de Billeher de la Grosse-Lay, francia bencés bíboros, 8. Károly francia király szenceki nagykövete, egyúttal a frankok nemzeti kápolnájának a főpapja, megbízta, hogy a Szentpéter Bazilika mellett álló említett Szent Petronilla kápolnában álló sidemlékéhez készítsen egy Pietà szobrot. Amikor megkapta a megbízást, Carrarába utazott, és ott maga választotta ki a legmegfelelőbb színű és eredetű márványt, hogy abból faragja ki egymaga, segéd nélkül, a halott Isten fiát ölében tartó Szűz Máriát. Mária úgy fogadja ölébe a gyermekét, hogy 33 évvel korábban a szívébe fogadta őt, mindörökre. Michelangelo így egy fiatal anyát ábrázol, öntudatlanul is a lelkében hordott korán elvesztett édesanyja vonásaival. Mária most is a titkon töpreng, de immár nem a születés, hanem a halál misztériumán, és miként egykor újszülöttjét odaadta, átengedte a világnak, most visszaveszi jobb karjának féltő mozdulatával, de balja, egyúttal adja, nyújtja ismét a világnak, de leginkább az atyának, hogy ismét életre támadjon a fia. Michelangelo 22 évesen fog hozzá a faragáshoz, 2 év alatt kész is vele, és 1499-ben avatják fel a Cappella Palatina Francorumban, a Szent Petronilla körtemplumban. Amikor az új Szentpéter Bazilika építése miatt ezt az őségi kápolnát lebontották, átvitték a szobrot az új templomba, de csak 1749-ben, éppen 250 évvel elkészült után, ráadásul éppen december 3-án helyezték el a mai helyén a Szent Kereszt, mai nevén Pietà kápolnába. Ennek a kisebb méretű kápolnának a mennyezetét Giovanni Lanfranco barokk festő korábban 1629 és 1632 közt Krisztus szenvedés történetének a jeleneteivel festette ki, amit most a védőüveg fél éves átépítése során restaurált. Így most a Pietà kápolna egésze megújult formában várja a szentév zarándokait, hogy mielőtt még a Szentpéter sírjához érnének, előtte megváltásunk drága árát, az üdvözíti halálát szemléli csendes imádságban Michelangelo piétája előtt. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, hétfői adásunkat hallották. Figyelmüket köszönve búcsúzik önöktől a mai adás szerkesztője, Vértes Ajjai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
A nap verse.
Babits Mihály, halavány téli rajz. Milyen fehér csendesség ez? Messze házunk télben ül, gyere az ablakhoz, édes, csókolj meg, és nézz körül. Süt a nap, elállt a hó már, mégis pelyhek hullanak, puhán, halkan, pehely mód száll pillanat és pillanat. Gyere, édes, az ablakhoz, tekints szét az udvaron, nézd a friss, a lágy, a vaskos szőnyegen még semmi nyom. Csak a kiszolgáló lába rajzolódik halavány, s elvész, mint a Szaharába egy zarándok karaván. Szalma közt fagyottan áll a kert, füzes mélyén a kút, intve dermet jégszakálla, hogy az év, mint óra fut. Jertek apró, jertek sűrű pillanatok pejhei, jobban, mint ez szalmagyűrű szívünk kútját védeni. Milyen furcsa füstünk árnya a túlsó tető haván, mintha távol emlék szállna rokon szívbetétován. Ki gondolhat ránk egy csöndben, míg körülvattáz a hó? Titkos lánc nyúl át a földön, összekötve, aki jó.
Babits Mihály halavány téli rajz című versét Tóth Levente előadásában hallották. Babits 1883-ban született Szekszárdon, vallásos értelmiségi családban. Érettségi után a Pázmány bölcsészkarára iratkozott be, és latin-magyar szakon szerzett diplomát. Gimnáziumi tanárként dolgozott. Első művei a Nagyváradon kiadott A Holnap című antológiában jelentek meg 1908-ban. A következő évben jelent meg első verses kötete A levelek Íris koszorújából, első regényét pedig A gólya kalifát 1913-ban írta. Játszottam a kezével című 1915-ös szerelmes verse megjelenésekor hazafiatlansággal vádolták, s elvesztette tanári állását. A Nyugat főmunkatársa majd 19-ben egyetemi tanár volt, de csak a Tanácsköztársaság bukásáig. 1927-től a Baumgarten alapítvány kurátoraként dolgozott, így a magyar irodalmi életben nagy befolyásra tett szert. 29-ben lett főszerkesztője a Nyugatnak. Lírájára amúgy is jellemző pesszimizmusát tovább fokozta a diagnózis, hogy gégerákban szenved. Babits 1941-ben hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Henry Newman imája. Istenem és mindenem, imádlak Tamással, én Uram és én Istenem, és ha előbb hitetlenség által vétkeztem, miként ő, annál mélyebben imádlak most. Imádlak, mert te vagy egyedül imádásra méltó és dicsőséges, főképpen megaláztatásodban, az emberektől való megvettetésedben. Én Istenem és mindenem, téged bírni annyi, mint mindent bírni, ami bírható. Örök Atya, add nekem magadat. Nem merészelnék ilyen vakmerőséget kérni, ha te magad nem bátorítottál volna rá, és magad nem adnád számba a szót. Magadra vetted természetünket, testvéremmé lettél, halállal haltál, mint más emberek, csak hasonlíthatatlanul, borzasztóbb módon, hogy ne csak távolról félve merjünk téged nézni, hanem bizalommal telten közeledhessünk hozzád. Úgy beszélsz velem, mint Tamással beszéltél, és magadhoz intesz, hogy illesselek, mint ő tette. Én Istenem és mindenem, mit mondhatnék többet ennél, még ha egy örökké valóságon át kellene is beszélnem. Szívem telve van, és túlárad minden jótól, ha téged bírlak. De nélküled semmi vagyok. Elhervadok, széthullok és elpusztulok. Én Uram és én Istenem, add nekem magadat és semmi mást. Ámen.